olyan magatartásbeli, gondolkodásbeli változásokat kényszerített az emberekre, amelyek minden addigi munka és életstratégiát keresztül húztak. Időnként leveleket írok nekik, amiben folyamatosan igyekszem tudatni az otthon ülőkkel, hogy mi történik. Mert annál nincs rettenetesebb, mint ülni, várni, hogy mikor csörren meg a telefon, és egyébként nem tudni semmit.
Szeretettel köszöntöm az ÖKK Podcast stúdiójában dr. Szikora Jánost, a Vörös Marti Színház igazgatóját. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Szeretettel köszöntök mindenkit én is.
Az év eleje lehetőséget és alkalmat ad arra, hogy összegezzük az elmúlt évet, és egy kicsit a jövő terveiről, vagyis az idei év terveiről beszélgessünk. Kezdjük onnan, amikor a koronavírus járvány megérkezett, hogyan érték ezt meg, hogyan kellett hirtelen megváltoztatni az egész színházi életet.
Naívak voltunk, és naív módon azt hittük, hogy hát ez is olyan lesz, mint az influenza. Jön, megy, elmúlik. Számítottunk arra, hogy lesz egy kis leállás, egy hét, két hét, nehogy Isten talán egy hónap. De ez már a legvérmesebb reményeink közé tartozott. Az, hogy a 2020-as esztendőben, januártól decemberig öt előadást tartottunk nézőknek, ahol tele volt a nézőtér, azért az sokkoló. Ilyen soha nem történt velem, és azt gondolom egyikünkkel sem. Tehát összegezve mindannyiunkat váratlanul ért ennek a járványnak a súlyossága, a mértéke, a kiismerhetetlensége, és ez alatt ugye értem azt is, hogy amikor egyszer már azt hittük, hogy na, kijöttünk belőle, akkor, és nem hittük, hogy még egyszer visszajön, akkor jött csak a java. Valójában ez olyan magatartásbeli, gondolkodásbeli változásokat kényszerített az emberekre, amelyek minden addigi munka és életstratégiát keresztül húztak. A koronavírus az abból a szempontból talán hasznos, és azért a hasznosságát persze idézőjelben használom, de mégis nem találok erre jobb szót, vagy jobb kifejezést. Hasznos, mert az embereket gondolkodóba ejtette, a gondolkodásukat befelé fordította, és rákényszerített arra, hogy az igazán fontos dolgokat külön válasszuk a kevésbé fontosaktól. Tehát valamiképpen prioritást kell felállítani magának az emberben, hogy mi az igazán lényeges ebben a picike kis életben, amit élünk, és így aztán a színházi munkában is választani kellett adott esetben, hogyha nem tudunk a közönség elé lépni, mégis az életünket, a munkánkat hogyan tudjuk értelemmel megtölteni. Az, hogy ma már a technika jó voltából szólhatunk az emberekhez, láthatnak minket, adott esetben egy színházi előadást is ugye az internet jó voltából közvetíthetjük az otthonokba, ezek mind-mind új megoldások, persze semmi sem tökéletes, így ezek a megoldások sem, és bár kipróbáltuk őket, de mindegyiknek a végén mégiscsak az volt, hogy jó, szép ez az internet, jó ez a TV közvetítés, de azért olyan jó volna már úgy igazából, Isten igazából úgy személyesen találkozni az emberekkel. Jól emlékszem arra, amikor a remény jegyében megnyitottuk ezt az évadot szeptemberben, és emlékszem arra is, amikor az Ember tragédiája 2 nyilvános főpróbáján kiléphettem a közönséghez, és arról beszéltem nekik, hogy az ismert járvány mellett van egy másik járvány is, egy alattomosabb, ezt a betegséget ezt úgy hívják, hogy félelem. Az emberek elkezdtek félni. És az ember nem, ahogyan a vírussal szemben is azt mondják, nincs gyógyszer, de van gyógyszer. A legjobb gyógyszer az az ember saját szervezete. Persze ez aztán kinél más, a immunrendszer az kinél más, de az emberi szervezetnél jobb módszert a betegségek leküzdésére még senki nem talált ki. De a félelmet legyűrni, a félelemmel szembeszállni, erre vajon milyen módszerek vannak? Azt gondolom, és ma is így érzem, hogy a színház egy nagyon jó gyógyszer arra, hogy az emberben lévő szorongást és félelmet ne felnagyítsa, hanem legyőzze. Most, amikor a színház nem működik, és napról napra, tényleg nem túlzok, hogy szinte napról napra változtatjuk a stratégiát, hogy akkor mikor nyitunk, ha nyitunk, akkor hogy nyitunk, ez percről percre mindig más és más, de a cél az nem változik, és nem változott azóta sem, hogy legyőzni az emberekben a szorongást, és hogyha az emberek ráéreznek arra, hogy igen, a színháztól ezt a lehetőséget megkapom, akkor másként, más érzülettel fognak újra beülni a nézőtérre.
Említette, hogy a tavasszal ugye még olyan távolinak és ismeretlennek tűnt ez az egész dolog, aztán azért ősszel sajnos a betegséget is meg kellett tapasztalni itt a színház berkein belül is.
Megijedtünk, őszintén szólva, már csak azért is, mert én azt gondolom az elsők között voltunk, akik azonnal fertőtlenítőszereket szereztünk be, zsilipet állítottunk a bejáratnál, kézfertőtlenítés, testhőmérsékletmérés, ózonfertőtlenítés, később ezüstkolloidos fertőtlenítés. Fertőtlenítettünk, mostunk, súroltunk, kezet mostunk, tehát mindent elkövettünk, maszkot is használtunk természetesen, és épp úgy tréfálkozva megjegyeztem, hogy nálunk a színház már olyan sterillé vált, hogy a folyosón vakbélműtétet is végre lehet hajtani egészen nyugodtan. Tehát meg voltam róla győződve, hogy ami emberileg elképzelhető, mi mindent megtettünk, és ezzel talán sikerül a kapunk kívül szorítani a betegséget. Hát nem sikerült. Nagyon gyors egymás után van, 8 ember betegedett meg. Az már egy kicsit jellegzetesebb volt, és akkor már egy kicsit enyhült a szorongásunk, hogy ez a 8 ember, ez egymáshoz nagyon közel élt, dolgozott, próbált, egy öltözőbe voltak, tehát hogy volt egy lokalizálható magja ennek a fertőzésnek. Tehát ma már körülbelül tudjuk, hogy ki volt az, aki félhetően a kislányától megszerezte a betegséget, behozta, és utána onnantól kezdve az a kör, aki vele személyesen érintkezett, közelében volt, azok pillanatokon belül továbbadták egymásnak, és így 8 megbetegedtek. Én nem tartoztam közéjük, és igyekeztem bennük tartani a lelket, miközben az otthoni karanténban ki egymástól teljesen különböző módon viselték el. Volt, akinek enyhe láza, hőmérséklet emelkedése volt, akinek nem voltak ilyen tünetei, volt, aki nagyon rosszul volt, állandó gyengeséggel küszködött, émelgéssel, rossz érzéssel, tehát nagyon-nagyon különböző módon reagáltak az emberi szervezetek erre a betegségre, de aztán ez elmúlt. És akkor bíztunk benne, hogy ez ennek itt vége. Ez volt az az időszak, amikor én néhány napon belül a Csákberényben elkezdtem volna a Perei Uram című színpadi előadásunkból készült filmnek a forgatását. És a forgatást nem lehetett elkezdeni anélkül, hogy mindenki PCR-tesztnek nevesse alá magát. Így természetesen én is elmentem erre a rutin szűrésre, és a legnagyobb döbbenetemre ez pozitív lett. Ez azért is döbbentett meg, mert nem éreztem tüneteket. Igaz, hogy kicsit fáradt voltam, de hát Istenem, ezt betudtam a hajtásnak, vagy a szorongásnak, bárminek. Aztán nem így volt. Úgyhogy kénytelen voltam otthon maradni, magamat figyelni. Én azt gondolom, azon szerencsések közé tartoztam, akik ezt viszonylag nagyobb komplikáció nélkül megúszták, tehát én azon kívül, hogy brutális fáradtságot éreztem, más komolyabb tünetem nem volt. Úgyhogy így aztán eltelt 10 nap, és akkor megnyugodva elmentem a második tesztre, hogy végre folytathassam a rendezésemet, a filmrendezést, és ott ledöbbentem, mert nem akartam elhinni, hogy ez is pozitív lett. És akkor még egy újabb hét otthon, de aztán azt követően már hál' Istennek szabadulhattam. De minden esetre az érdekes volt az én esetemben, hogy Rokán Péterrel szinte egyszerre kaptuk el a betegséget. Péter felhívott, és mondta, hogy hát szavasz, én is zenész, te is zenész, én is elkaptam, benne vagyok ebben, hát te hogy érzed magad, és te hogy érzed magad, és hát kiderült, hogy körülbelül azonos módon enyhe, nála volt egy kis hőmérsékletemelkedés, nálam az se, enyhe émelgés, de nagy fáradtság. És mind a ketten megegyeztünk abban, hogy na hát tulajdonképpen, ha ez ennyi, akkor még igazán szerencsésnek érezzük magunkat. És eltelt 3 nap, és a Péterhez már mentőt kellett hívni, beszállították a kórházba, és a kórházba beszéltem vele, pokoli állapotban volt, nem ismertem meg a hangját. Alig tudtam, hogy kivel beszélek. Nem is nagyon értettem, hogy mit beszél, mert ez a rendkívül erős ember alig tudott hangot kipréselni magából. Úgy a padlóra küldte a koronavírus. És emlékszem, akkor a Péter nagyon aranyos volt, mert figyelmeztetett, hogy figyelj, emlékszel, hogy ugye mindeketten azt mondtuk, hogy jó, hát az, ha ez ennyi, akkor megúsztuk, úgyhogy nagyon vigyázz magadra. Úgy őszintén szólva, én is csak azt tudom mindenkinek tanácsolni, hogy ne vegye könnyedén. Azt az állapotot se, amikor még nem kapta el, gondolván, hogy én úgyis megúszom, nem biztos. Nem biztos. És azt az állapotot se vegy el, ha ne adj Isten elkapta volna, hogy de hát tulajdonképpen hát olyan nagyon nagy probléma nincs. Nagyon kell ezzel a vírussal vigyázni. Mostanában nagyon gyakran gondolok arra, hogy az egész gyerekkoromat áthatotta egy rémisztő szó, gyerekbénulás, paralízis. Tehát emlékszem arra, hogy minden kisgyerekes családban ez micsoda rémületet keltett, ha ez elhangzik, hiszen aki a gyerekbénulást megkapta, annak a vége vagy a tényleg valamilyen testi bénulás volt, vagy a másik szörnyűség a vastüdő. Én nem tudom, hányan láttak vastüdőt, és hányan láttak vastüdőbe kisgyereket. És hányan láttak olyan kisgyereket, aki egész életét, ameddig élt a szerencsétlen, vastüdőbe töltötte. És ez mind a gyerekbénulás miatt volt. Úgyhogy amikor kijött a gyerekbénulás elleni vakcina, ott nem voltak kétkedők. Ott nem volt kérdés, hogy beoltsam-e vagy ne, hanem egy kérdés volt, mikor lehet. Ha lehet, minél hamarabb. Nálam nem is volt kérdés, és őszintén szólva meg is lepett azoknak a kétkedőknek a, hát nem is, talán most nem minősíteném ezt a fajta magatartást, nagyon veszélyesnek tartom, legalább olyan veszélyesnek, mint magát a járvány, hogyha ezt megpróbáljuk elbagatelizálni, vagy pedig az oltás ellen kampányolunk. Én biztos nem fogok közéjük tartozni, sőt, teljes lelkiismerettel, a betegségen átesve mindenkit csak arra sarkalhatok, hogy vegye komolyan önmagát, vegye komolyan embertársait, és minél hamarabb oltassa be magát.
Azért önnek vezetőként is nem csak az egészségügyi részlegen és a fertőtlenítés véget kell helytelni, hanem bizony a színészek lelkének karbantartásáért egyáltalán, hogy a színházi munka folyjon, ezt hogyan lehet megtenni, hogy azért lássanak célt, lássanak terveket 2021-re is?
Időnként leveleket írok nekik, amiben folyamatosan igyekszem tudatni az otthon ülőkkel, hogy mi történik. Mert annál nincs rettenetesebb, mint ülni, várni, hogy mikor csörren meg a telefon, és egyébként nem tudni semmit, hogy most akkor mi lesz, hogy van. Tehát ez nagyon-nagyon nehéz és nagyon rossz. Tehát az emberek ezt várják, és tudom, hogy ez nagyon sokat jelent a számukra, hogy időről időre informálom a társulatot arról, hogy éppen mi van, mi várható, most éppen milyen változások zajlanak a koronavírus elleni küzdelemben, és hát informálom őket arról, hogy én magam is éppen milyen hangulatban vagyok, vagy mind megyek keresztül. A másik, hogy rendszeresen Zoom-on keresztül társulati ülést tartunk, ahol beszélgetünk, illetve ott azért ez egy kétoldalú kommunikáció, hiszen ott mindenki részben megosztja a többiekkel azt, hogy most éppen mi történt vele, részben pedig hozzám intéz kérdéseket, mert úgy gondolja, hogy én tudok erre válaszolni, sajnos az esetek többségében nem tudok válaszolni, tehát arra, hogy és János, mikor lesz újra színház, és János, mikor kezdünk el próbálni, hát ezt ugye ezek érdeklik, és pont ezekre a kérdésekre hát nem igazán megbízható válaszokat tudok adni. Ennek a Zoom-nak egyébként van egy érdekes jó vonása is, és ez pont karácsony előtti este történt. Azt javasoltam a társulatnak, hogy találkozunk így még egyszer karácsony este, és beszélgessünk. És ott mindenki kapott 2 percet, és mindenki elmondta, hogy most éppen mi van vele. És hát én nem tudom, de talán még soha nem voltunk ennyire személyesek, ennyire kitárulkozók így egymással, és ahogy Kiki megérezte, hogy a másik mennyire őszinte, szinte vallomásszerű monológba kezd, ez úgy gerjesztette magát, és egy olyan csodálatos, felejthetetlen másfél óra kerekedett ki ebből a közös gyónásból, vallomások sorozatából, hogy ma is nagyon, nagyon jó érzéssel gondolok erre, mert ez meg csak azt erősítette bennem, nem mintha ez felfedezés lenne a számomra, de mégiscsak azt erősítette bennem, hogy Úristen, micsoda fantasztikus emberek vannak ebben a társulatban. Amikor a színházról beszélünk, akkor így a koronavírus járvány kapcsán nem kell és nem is szabad feltétlenül csak a színészekre szűkíteni az embereknek ezt a körét, hiszen nagyon sokan dolgoznak ebben az épületben, más munkakörben, és ők ugyanolyan lelkesedéssel vetették bele magukat, tele voltak kreatív ötletekkel, például a és most nem csak a maszk készítésre gondolok, mert az egy dolog, de például amikor eszébe jutott, és ezt öltöztetőknek jutott az eszébe, és a kiszolgáló személyzetnek, hogy mi lenne, hogyha gyerekeknek kis manókat készítenénk, biztosan örülnének neki. És olyan zseniális kis manókat készítettek, amit aztán el is vittünk ajándékba egy csomó rászoruló gyereknek, tehát ezek például nagyon-nagyon jó emlékek. A magány, a tehetetlenség, a nem depresszióba döntötte az embereket, hanem egy ilyen kreatív energiákat szabadított föl bennük. Tehát ennek a kreativitásnak az egyik ilyen nagyon szép példája pontosan a Nuka című mesejáték, ami most már fejlődik, hiszen a Nuka lassan 1 éves lesz, hiszen már tavaly is volt, de most, amikor ide, és a kisfiam már nagyon várta, alig várta, hogy mikor jön a Nuka, és amikor végre jött az új epizód, és megnéztük, és hát elbűvölt bennünket a bájossága, a kedvessége, meg amilyen szellemesen ezt kivitelezték. De valóban a mesemondások, a versmondások, ezeknek a sorozata, ez egy nagyon-nagyon fontos epizódja volt annak az időszaknak, amikor szemtől szembe nem tudtak a nézőkkel kerülni, de mégiscsak megérinthették őket.
Hiába kérdeznék rá, gondolom nekem se tudna mást mondani, hogy mikor nyit a színház. Vannak próbák, hogyha jól tudom.
Így van. Próbálunk, és várjuk azt az időszakot, amikor ezt a kész produkciót, vagy élőben, a színpadon, vagy ha nem megy, akkor a streamelés lehetőségével eljuttassuk az otthonokba.
Több színdarab, ami az elmúlt évadokban láthatott a fehérvári közönség, az megjelent online.
Például egy nagyon érdekes dolog, mert ugye nagyon kézenfekvő és nagyon egyszerűnek tűnik, hogy hát nem lehet játszani, de hát gyerekek, ott van az elmúlt időszakban legalább 10 olyan színdarab, amit nagyon szeretett a közönség, megvan róla a felvétel, le lehet adni, meg lehet nézni. Hát ez nem így van. Ez nem így van, mert érdekes módon a jogtulajdonosok és a szerzők nem úgy látják a helyzetet, ahogy mi. Befaggasson arról, hogy ez miért van így, mert azokat kéne megfaggatni, akik letiltották a streamelés lehetőségét. Jöttek a karácsonyi ünnepek. Annyira kézenfekvő volt a gondolat, hogy hát ott van ez a zseniális Pál utcai fiúk. Hát, ha más nem játszanék, csak a Pál utcai fiúkat, akkor is tele volna a színház egy éven keresztül. Hát akkor vegyük elő a Pál utcai fiúkat, és streameljük. Nem kaptuk meg rá a jogot. Vegyük elő a Chicagót. Nem lehetett rá soha jegyet kapni. Mennyire boldogok lennének ha az emberek, hogyha ezt eljátszhatnánk. Nem kaptuk meg rá a jogot. Vegyük elő a My Fair Lady-t. Mekkora nagy siker volt. Milyen csodálatos szólt ez az élő zenekar. Nem kaptuk meg rá a jogot. Folytassam. Tehát természetesen elővettük az úgynevezett siker darabjainkat, és rendre belebuktunk abba, hogy nem adták meg a jogot. Tehát a streamelés felszínre hoz ilyen jelenségeket is, amelyekkel tetszik, nem tetszik, de kénytelen vagyok szembenézni. Hál' Istennek, hogy azért vannak olyan szerzők, vagy olyan a szerzők jogait képviselő ügynökségek, akik nem így gondolják, és ezek jóvoltából a képernyőre kerülhetnek olyan produkciók, amelyeket az emberek szeretnek. Ilyen volt például a Régi Módi történet, amelynek azért nagy sikere volt, és hál' Istennek ezt láthatta a közönség streamelve online adásban is.
És ebből hangjáték is készült.
Fölelevenítettük ezt a hagyományt. Tulajdonképpen már csak azért is, mert magunk között ugye arról beszélgettünk, hogy ez a Régi Módi történet, ez tulajdonképpen olyan, mint régen a Szabó család. Bizonyos generációnak ez mond talán valamit, bizonyos generációnak meg semmit. Tehát ugye, de én azért jól emlékszem a gyerekkoromból a Szabó család epizódjaira, különösen abban az időszakban, amikor még televízió nem volt, aztán már volt persze, de nem olyan mértékben is, nem annyira hatott át a mindennapokat, mint a rádió. A rádióban szerintem méltatlanul elfeledett lehetőségek vannak. Mi ezekkel a rádiójátékokkal, illetve a Hargita Iván jóvoltából most rádiókabaré sorozat is készül, felelevenítjük ezeket a régi jó szokásokat, és bízunk benne, hogy az emberek is megkedvelik majd.
Nagyon szépen köszönöm, tehát bár a Vörösmarty Színházba még nem lehet bemenni, jelen pillanatban, amikor mi beszélgetünk január utolsó hetébe, de azért a Vörösmarty Színházat, a színészeket és a egyetlen produkciókat nagyon sokféle csatornán megtalálhatjuk, nem maradunk színház nélkül addig sem a személyes találkozásig. Dr. Szikora Jánosnak, a Vörösmarty Színház igazgatójának köszönöm szépen a beszélgetést, örülök, hogy itt volt.
Én is köszönöm, és hagyj búcsúzzak el úgy, hogy viszontlátásra.